Urunk, hálával
köszönjük meg ezt a lehetőséget, amikor újra megállhatunk előtted. Köszönjük a te szeretetedet, és valóban úgy van, hogy szeretnénk rád bízni az életünket, annak minden mozzanatát, minden eseményt, és minden jövőbe tervezett dolgot, amit elgondolunk, vagy ami következik ránk. Ezzel is szeretnénk előtted hódolni. És most, Urunk, kérünk, hogy adj mindnyájunknak olyan alázatot és olyan vágyakozást utánad, hogy a te igéd lehessen lelki táplálék a mi számunkra. És a szolgálatainkban, amikor énekelünk, vagy imádkozunk, vagy más szolgálatot végzünk, hadd dicsőjön meg a te neved közöttünk ez alkalommal. És kérünk, Urunk, hogy add azt a kegyelmet, hogy megérezzük és megtapasztaljuk, hogy itt vagy közöttünk, és munkálkodsz az életünkben. Amen.
Amen.
Énekelünk tovább egy éneket. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, a Mózes első könyvének első fejezetéből, a 26. verstől a 31. versig. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eredeletek. Minden földi állatnak, az ég madarai, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap.
Az ember eredetéről olvastunk ma este. Olyan sok mindent hallottunk és tanultunk annak idején az iskolában, meg tanulnak ma is gyerekeink, és hallunk ma is, vagy olvashatunk az ember eredetéről. Nagyon sok elgondolás van, képzelet, de a valóságot most olvastuk föl. Olyan jó az, hogy tudjuk azt, hogy honnan vagyunk, és kihez tartozunk. Isten teremtett az embert. És milyen csodálatos az, ahogy az igényben olvashattuk, hogy teremtette az ő képére és hasonlatosságára. Istenre hasonlítunk. Biztos fizikailag is, de a lelkünkben. És ezt a hasonlóságot akarja az ördög tönkretenni. És sokszor bemesél nekünk dolgokat, hogyha így lenne, akkor jobb lenne. Ha azt másképpen tennéd, akkor sokkal jobb lenne számodra. És egyre messzebb és messzebb kerülünk a mi teremtőtől, Istenünktől. Pedig milyen jó lenne, ha el tudnánk fogadni olyannak magunkat, amilyennek teremtett ő. És csak így hasonlíthatunk hozzá. Milyen jó az, hogy Isten tudja nekem, mire van szükségem, és mi nekem a legjobb. Olyan jó, amikor rá tudunk hangolódni a mi Istenünkre, a mi teremtőnkre. És el tudjuk kérni azt, hogy mit akar, hogy cselekedjünk, hogy mi legyen a mi életünkben, hogy tegyünk, hogy járjunk, hogy döntsünk. És akkor tapasztalhatjuk azt a sok állást, amiben részesít bennünket. Miért? Mert ráhangolódunk. Mert tőle kérjük el, hisz ő tudja, hogy mit tervezett felőlünk. Ha pedig az ellenkezőjét cselekesszük és morgolódunk, mert nem tetszik ez sem, az sem, és megpróbálunk úgy tenni, hogy nekünk tetszik, tapasztalhatjuk a sok keserűséget, a sok szomorúságot, és sorolhatnám tovább, de azt hiszem, hogy mindannyian találkozunk ezzel. Olyan rossz az látni, amikor beszélgetünk emberekkel, és csak panaszkodnak. Olyan rossz látni azt, hogy nincsenek megelégedve, hogy nem tudnak örülni. Bármi jó is történjen velük, csak pillanatnyi az ő örömük. És olyan jó azt megtapasztalni, hogy történhet bármi probléma, lehet pillanatnyilag lesújt, de ha Istenben bízok, akkor újra fölemel, és tudok örülni. Nem a körülményeim teszik azt, hogy örülök-e vagy sem, hanem Isten az, aki örömöt ad szívembe. Ugye milyen nagy különbség a kettő? Adja az Úr Jézus, hogy most tudjunk ráhangolódni ezen a délután. Tudjuk felismerni azt, hogy mi az ő akarat az életünkben. És azt hiszem, hogy mindannyiunknak az az üzenete számunkra, hogy higgyünk benne, bízzunk benne. Ez mindenkire érvényes. Figyeljünk így ma délután Istenre, és hadd értsük meg azt, hogy mi az ő akarat, ami számunkra. Hadd értsük meg azt, hogy valójában minek is teremtett bennünket, miért vagyunk mi ezen a földön, mit akar cselekedni a mi életünkben, és mi az, amit mi cselekedhetünk az ő dicsőségére. Továbbra is hallgassuk így figyelemmel a szolgálatokat, énekeket, és engedjük, hogy Isten munkálkodjon ma délután szíveinkben. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána pedig Kulcsár Anna Máriát.
Az Úrat dicsőíti,
bizony Istenem, te bárhely Nagyváradon, amikor szolgáltam, volt egy bácsi, Molnár testvér, nem tudom, hányan ismerik, egy Sánta bácsi, mindig azt mondta, hogy Anna Mária, minél többet szolgálsz, annál könnyebben fog menni. Hát nekem mindig lámpalázom van, nem tudom, hogy kik hogy vannak vele. Szeretnék felolvasni egy igét, azzal szeretném kezdeni a bizonyságtételemet. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. 3,5 éve vagyok itt Szatmáron, és szeretnék hálát adni Istennek ezért a 3,5 évért, még akkor is, hogyha sokszor nehéz volt, azért, hogy átvezetett ezeken a napokon, a heteken, hónapokon, és úgy... Ahogy visszafordulok, úgy hálát tudok adni, hogy Isten mindig ott volt velem, és segített, még amikor nehéz volt. A múlt évben sokszor volt a fejemben, sokszor jött elő az az ige, hogy a testvérek is ismerik, hogy a lelki elede, hogy már kemény eledellel kéne táplálkozzatok, de ti még mindig a tejet isszátok. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy igen, mert többre kellett volna jussak, vagy előrébb kellett volna jussak, és úgy éreztem magamat, mint Izrael népe a pusztába. Mentek körbe-körbe, mikor jöttek a nehézségek, a próbák, akkor zúgolódtak, mindig elestek, és eljutottak oda is, hogy Isten, amit összekötött kapcsolatot közöttük, szövetséget, egy nap alatt szétrombolják, szétpusztítsák. Ugye nem jött Mózes, és akkor ők bálványt építettek, és azt imádták. Úgy gondolom, hogy van a nehézségeknek, próbáknak két véglete, hogy vagy megerősödök Istenben, vagy megkeményedik a szívem. Én megtapasztaltam a megerősödést is, de megtapasztaltam azt, amikor megkeményedik a szívünk. Amikor megkeményedik a szívünk, akkor nem tudunk úgy szeretni, nem tudunk örülni, nincs békességünk, sokat aggodalmaskodunk, panaszkodunk, vagy zugolódunk. És ez úgy gondolom, hogy nagyon nem jó helyzet, és nagyon jó az, hogyha Isten minél hamarabb kihoz ebből. A második dolog a megbocsájtás. Intér Bélának van egy éneke, ahol azt énekli, hogy homokba írni a szót, amivel megbántott más, vagy dolgok, amivel megbántott más, vagy fájdalmat okozott, hogy vigye a szél, mielőtt még meg nem maradna bennünk. Olyan jó lenne, ha ez ilyen könnyen menne, hogy csak leírjuk, és elviszi a szél, és nem is emlékezzünk rá, és megyünk tovább egyenesen a cél felé. De ismerjük azt, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, raboljon és pusztítson. Sokszor ezt valahogy többször kéne magamnak elmondjam, hogy miért is jön az ördög, amikor talán nem úgy állok helyzetekhez, vagy zugolódok, hogy nem emberekkel harcolunk, hanem a magával, az ördöggel. És sokszor nagyon nehéz, és igen, elesünk. A mai világban szerintem nagyon nehéz bocsánatot kérni, megbocsájtani, vagy megalázkodni. A megbocsájtás egy olyan dolog, amit a példázatban is mond az Úr Jézus, amikor ugye a bénának azt mondja, hogy kell fejjel is jár, megbocsájtottak a te bűneid. Milyen nagy dolog megbocsájtani. És akkor azt mondják neki, hogy csak Isten bocsájthatja meg a bűnöket, és akkor ő erre azt mondja, hogy az emberfiának megadatott, hogy megbocsássa a bűnöket. Úgy gondolom, hogy amikor magadba tartod a dolgokat, és nem teszed le, akkor azok gyűlnek, és egy idő után megkeményszik a szív. Milyen a kemény szív, hogy írja a példázat, mint a kemény föld. Beleesik a mag, de nem tud lemenni, nem tud gyökeret hozni, nem tud növekedni. Hát én is így éreztem magamat, hogy nem tudok növekedni, csak állok egy helyben. De milyen jó az, hogy Isten olyan csodálatosan működik. És a próbák között is megláthatjuk az ő dicsőségét, az ő jóságát, az ő kegyelmét. És tényleg csak az ő oltalma, kegyelme az, ami megtart bennünket, hogy ne essünk el. Mert mi olyanok vagyunk emberek, hogy egy nap alatt elpusztítjuk azt, amit Isten több idő alatt kimunkált bennünk. Elesünk. Aztán, amiről még szeretnék beszélni, az az, hogy az öröm. Ugye milyen rossz az, amikor nincsen úgy örövünk, és nem tudunk örülni dolgoknak, lehet, hogy kívül mosolygunk, de a szívünkben nincs ott az öröm. Édesanyám mindig énekelt egy éneket, az az ének, hogy lehet ismerik egy páran, hogy Dávid táncolt az Úr előtt, mert öröme volt, mehívőnek nincs öröme, olyan, mint egy holt. Úgy ezek a szavak elgondolkoztatnak, hogy igen, kemény szavak, és elgondolkoztatnak, hogy amikor örülök, akkor milyen vagyok, és milyen vagyok akkor, amikor nem tudok örülni. Nehéz dolgok ezek, a próbák, a nehézségek, de Isten adja őket, hogy formáljon bennünket. Lehet, hogy most nem látjuk a végét, azt, hogy milyenek is vagyunk, vagy mit munkált ki bennünk Isten, de el tudom azt mondani, hogy változik az ember, tanul, növekedik. Ami még nagyon fontos, amit megtapasztaltam Váradon, valahogy másképp tudtam állni a próbáknak, mert csak dolgoztam, még ha 12 óráztam és hazamentem, ettem, mert édesanyám elkészített az ebédet, és utána a többi idő mind lehetett igeolvasás, vagy ilyen hívő zenék, keresztény zenéket hallgattam, és valahogy úgy feltöltődtem, és tudtam menni tovább. De mi van akkor, ugye, amikor már van család, van gyerek, van munka, és akkor meg kell tanulni, beosztod az időt, de van, amikor nem tudod, mert annyira fáradt vagy már testileg, hogy nem tudod azt, hogy na most akkor felkeljek, és akkor olvassak igét, pedig szomjazod, és vágysz Istenre, a közelségére, és ragaszkodsz hozzá, de mégsem teszed meg. És az is jó volt ott, hogy volt egy kis csoport, ilyen 30 plusz, úgy neveztük, egy pár ilyen idősebb lány, összeültünk, és akkor ott elmondtuk egymásnak a nehézségeinket, problémáinkat, és tudtunk imádkozni egymásért. Úgy veszem észre, hogy a mai világban a sátán nagyon kihasználja azt, hogy, és látom másokon is, hogy a munka, a nehézségek, a próbák, úgy látszik az arcunkon is, hogy meg vagyunk fáradva, meg vagyunk terhelve. Igen, az ördög ellopja tőlünk az időnket, az örömünket, a türelmünket, és meg kell állni. Az a jó, hogy jöhetünk Istenhez, a kereszthez, és letehetjük ezeket a dolgokat. De amikor kevés idő adatik, akkor úgy összegyűlnek benned dolgok, és kell egy olyan alkalom, amikor tényleg mindent nyugodtan le tudjál tenni Istenhez, hogy tovább menj. Úgy elgondolkozom rajta, hogy ezek a nehézségek semmik ahhoz képest, amit ír a Jelenések könyvébe. És ha így gondolkozok rajta, és nézem magam, vajon meg fogok állni? Úgy felteszem a kérdést, mert azt mondja ez ige, hogy aki elveszti én értem az életét, az megnyeri, aki pedig megnyeri az életét, az elveszti. Tehát, ha nem harcolok az életemért, hanem leteszem, és azt mondom, hogy Istenem, vegyed, a tied, te adtad, akkor életet nyerek. Ha pedig harcolok érte, mert a mai világban mindenki a maga okoskodásáért megy, amit mond, az az igaz, és akkor már a végén azt se tudod, hogy melyiknek van igaza, mert mindegyik azt mondja, hogy az övé az igaz, nem tudunk megalázkodni, nem tudjuk letenni. Nem könnyű dolgok ezek, de én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus halála, az ő vére, és Isten kegyelme az, aki tovább fog ezeken majd vinni bennünket. Kívánok sok erőt mindenkinek a mindennapokhoz, a problémákhoz, nehézségekhez. És hogy úgy menjünk át a problémákon megerősödve, és nem megkeményedve, nem emlékezve a dolgokra, mert Mózesnek azt mondta Isten, hogy építs emlékoszlopot, hogy ezt tettem, átvittelek azon az úton, oltárt építettek neki. Nagyon jó dolog ez, hogy megemlékeztek arról, hogy Isten mind vitte őket keresztül. Hát emlékezzünk meg a megtérésünkről, hogyha más nem munkálkodik a szívünkbe, hogy mit is tettem akkor, mit is döntöttem, hogy Isten milyen jó és tökéletes. Kívánom ezt a testvéreknek. Amen.
Most az zenekar fog szolgálni Isten dicsőségére, utána pedig kis Ábel szolgálatát kérjük.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy pár üzenetet szeretnék megosztani a testvérekkel abból, amit az utóbbi időben kaptam az Úrtól, és az elmúlt évben. Már egy jó ideje olvasok egy keresztény könyvet, amiből nagyon sok áldást kaptam, nagyon sok üzenetet, és a legutóbbi fejezet, amit olvastam belőle, annak az a címe, hogy a szentség szokásai. Nos, ott a szokásról egy olyan meghatározás van, hogy a szokás gyakori ismétlés által kialakult viselkedési minta. Zárójelben megjegyezném, hogy nekem van egy pár olyan terület az életemben, amin a sátán valahogy könnyebben meg tud támadni, könnyebben hozzáfér a szívemhez ezeken a területeken. Nevezhetjük ezt gyenge pontoknak, de úgy hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, szerintem mindenkinek vannak ilyen gyenge pontjai. Visszatérve a szokásokra, ugye, ahogy elhangzott, gyakori ismétlés által ezek berögződhetnek az életünkbe. Sajnos ezeken a gyenge pontokon keresztül, amiket említettem, a sátán nagyon könnyen meg tud fogni személy szerint engem, és nagyon könnyen el tud buktatni ezeken a gyenge pontokon keresztül. És hogyha nagyon sokszor elkövetjük ugyanazt a bűnt, akkor akarva akaratlanul az egy szokássá válik az életünkbe. És ugye van az a magyar kifejezés, hogy a szokások rabjai. Nos, ezt ha átvisszük lelki értelembe, ez egy kicsit ijesztő is lehet, hogy rabok vagyunk, de sajnos ez az igazság. Minél többször elkövetünk egy bűnt, annál nehezebb megszabadulni belőle, annál könnyebben az ujja köré csavar a sátán, és annál mélyebben beesüljedünk abba a bűnbe. Ebből a könyvből, amit olvastam, egy jó hír hangzott ki, és ez a jó hír az volt, hogy nem csak negatív szokások vannak, nem csak bűnös szokások vannak, hanem kialakulhatnak bennünk bizonyos pozitív szokások is. Legyenek, hogy ezek a pozitív szokások úgy alakulhatnak ki bennünk, hogyha mikor jön a sátán és kísért, akkor nem azt mondjuk, hogy oké, behódolok neked, hanem azt mondjuk, hogy nem. És nem a sátánnak mondunk igent, hanem Istennek. És azzal, hogy megtagadjuk ezt, azzal ez a pozitív szokás, ami kialakul bennünk, és ami Istentől származik, az egyre jobban uralomra törhet bennünk, és Isten felé hajolhatunk. Hogyha ezek a pozitív szokások kialakulnak bennünk, akkor sokkal közelebb kerülhetünk Istenhez. Hogyha közelebb kerülünk Istenhez, akkor tudunk neki igazán szolgálni. Egy másik dolog ezzel kapcsolatban, ami fontos üzenet volt számomra, ezt már sokszor hallottam, biztos a testvérek is, de számomra legalábbis nem probléma, hogyha ezeket felelevenítem magamnak. Van olyan, hogy kudarcot vallunk, van olyan, hogy elbukunk, és ilyenkor az a legrosszabb, amit tehetünk, hogy a földön maradunk. Ilyenkor ugye hallottuk már nagyon sokszor, hogy az a legjobb, hogy egyből felállunk, és egyből újra kezdjük a csatát, a harcot. Mert azzal, hogy elbuktunk egy harcot, a csata még nem dőlt el. És szeretném erre bátorítani a testvéreket, hogy tudjunk így harcolni tovább, akár a kudarcok ellenére is. Még egy pár gondolat, amit múlt évből kaptam, és egy pár emlék, amit meg szeretnék osztani a testvérekkel. Múlt évben két olyan illusztráció, mondjam így, volt az, ami megragadt bennem. Az első ilyen illusztrációt a táborban, az ifi táborban nyáron, Gyergyóban kaptam. Ott Kulcsár Tibor testvér szolgált, és a bűn elhagyással kapcsolatban volt egy illusztrációja. Megpróbálom megmutatni. Igazából egyszerű. Megpróbálom úgy mutatni, hogy ő mutatta. Legyen ez a ceruza a bűn. A bűnt jelképezi. És ugye mi hozzá vagyunk ragadva. Természetünktől adódóan, és vegyük, hogy hívő emberek vagyunk, és hívő emberek vagyunk, az a célunk, hogy ezt a bűntől meg akarunk szabadulni. És ő elmondta, hogy ahhoz, hogy elszabadulunk, el kell engedjük. És ez folyamatosan, tehát nem megy egyből, hanem több folyamatja van ennek. A legelső, hogy bűnbocsánat, vagyis kérünk Istentől bocsánatot. Következő az, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. Következő az, hogy kérjük, hogy szabadítson meg. És van még egy utolsó, amit meg kéne tegyünk, de nagyon sokszor ez nem megy, és emiatt nem tudjuk elengedni a bűnt. A legutolsó az, hogy szívünkből akarjunk megszabadulni a bűntől. Egy másik üzenet, amit kaptam, ez is egy illusztráció, ezt az IFI konfin, az ifjúsági konferencián kaptam. Ez ugye ősszel volt, és ennek a fő témája a szabadság volt. Ott Nagykassa Dániel testvér szolgált, és egy olyan dolgot mondott, hogy mi meg vagyunk kötözve ugye a bűn láncaival, és kérjük Istent, hogy szabadítson meg ezektől. És ő megszabadít, a kezünkön még ott vannak a láncok, de ő már elódotta őket. Csak az a feladatunk, hogy lerázzuk őket, de sokszor még erre sem vagyunk képesek. És ez is ugye a két üzenet, vagy a két illusztráció egybecseng, és valahogy kapcsolódik, és ezeket szerettem volna megosztani a testvérekkel, ezek az üzenetek, amiket kaptam a múlt évben, meg az utóbbi időben, és számomra ezek fontos üzenetek voltak, és remélem, hogy ez a testvéreknek is lehet üzenet. Kívánom az a testvéreknek, hogy azokon a pontokon, ahol esetleg gyengék vagyunk, biztos vannak ilyen pontok, ott tudjunk helytállni, és tudjunk, ha nemrég hallhattuk a szószékre, hogy tudjunk őrt állni, tudjunk az őrhelyünkre állni. Kívánom ezt a testvéreknek. Amen.
Úrja, az zenekar szolgálatát kérjük, utána pedig Kürti Krisztát.
A gondolattal már ki akartam állni múlt vasárnap is, de hála Istennek volt szolgálat bőven. Úgyhogy most szeretném elmondani. Annak, hogy valaki gyerektanító, a gyerekekkel foglalkozik, nagyon-nagyon sok áldása van. És az egyik legnagyobb áldás az az, hogy Istennek, mintha több lehetősége lenne szólni hozzánk. És én is azt szeretem talán a legjobban, hogy amikor készülök egy leckével, akkor Isten mindig rá tud mutatni valamire az én életembe is, hogyha figyelek rá. És a múlt vasárnap délelőtt a gyerekekkel az irgalmas samaritánus történetét vettük, és szeretnék először felolvasni egy igeverset. A János első levele 3. részéből a 18. verset. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ezt az aranymondást mondtuk el a gyerekekkel itt lent. És már amikor készültem, egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy ugye mind ismerjük a történetet, hogy is van, hogy sem a pap, sem a lévita nem állt meg a földön fekvő ember mellett. És ugye, hogy beszélgettünk a gyerekekkel is, arra jutottunk, hogy milyen szomorú, hogy pont nem a pap és nem a lévita állt meg. És hogy milyen rossz példa, vagy mondjuk úgy, hogy rossz reklám lehetett az az Isten népéről, hogy pont az, aki azt mondja és azt vallja, hogy szereti az embereket, és elfogadja embertársait, és szereti fele barátját, és hogyha levetítjük ezt a mindennapokra, én megláttam magamban azt, hogy nagyon sokszor túl könnyen mondom azt, hogy megteszek dolgokat, hogy én képes lennék bárkinek segíteni, én képes lennék bárkit befogadni az otthonomba, én mindenkit tudok szeretni, és aztán szembe találom magam egy helyzettel, amikor a határaimat feszegetem, és rájövök, hogy ezt az embert nem szívesen engedném be az otthonomba. Vagy én segítek, de miért neki? Miért annak a valakinek kell segíteni? És sokszor mi túl sok kiskaput találunk, és nagyon könnyen megmagyarázzuk a mi döntéseinket. De arra jutottunk, és bennem is ez van, hogy a világban a körülöttünk lévő emberek vizsgáztatnak minket. Nagyon sokszor nem feltétlenül mindig jól, de próbára vagyunk téve azáltal, hogy ők figyelnek minket. És lehet, hogy sokszor kötekedni akarnak velünk, és azért figyelnek. De nekünk mégis helyt kell tudjunk állni, és példát kell tudjunk mutatni. Akár abban, hogy valakinek segítsünk, akár más dologban, amit mi hiszünk és vallunk, hogy a Biblia ezt írja, számon kérhetőek vagyunk. És én bíztatom arra a testvéreket, hogy legyünk hűek ahhoz, amit vallunk, és amiről beszélünk. Illetve, hát most már lassan szokásommá vált, hogy amikor ide kiállok, akkor ima témával is állok ki, és úgy gondolom, hogy ez nem hiába való, mert eddig mindig csak az áldását láttam. És mivel a héten a vezetőkért imádkoztunk, szeretném most hozni a testvérek elé, hogy jövő szombaton Emmaüs vezető választás lesz Nagytarnán, és szeretném kérni a testvéreket, a gyülekezetet, hogy imádkozzunk ezért. Ismét lecserélődik a vezetőség, és hogy imádkozzunk azért, hogy olyan vezetők kerüljenek oda, olyan tagok, akik készek arra, hogy engedelmeskedjenek Istennek, hogy legyenek eszközök. És még azt is el szeretném mondani, hogy 3 szatmári is van most a jelöltek között. Elmondom a neveiket is, hogy lehessen értük is imádkozni, Morosz Tamás, Kis Evódia és Kis Máté. Az Úr már tudja, hogy mi lesz ennek a szavazásnak a végkimenetele, és hogy miért úgy lesz, ahogy ő szeretné. Én csak kérni szeretném a testvéreket, hogy imádkozzunk ezért, hogy tényleg aki oda kerül, az Isten szerint tudja végezni a munkáját. Amen.
Jó hallgatni a zenekar szolgálatát, nem csak zenélni. Úgyhogy kérem a zenekart, hogy még egyszer ezen a számmal szolgáljon, és örvendeztessen bennünket, utána pedig Kis Eszter szolgálatát kérjük.
Itt a testvérek előtt és az Úr előtt, hogy csak mulasztással tudok beszámolni az elmúlt évről. 10 hónapja, hogy az Úr visszahozott, és erőt, kegyelmet, egészséget adott, és úgy láttam, hogy az Úr ezt meg kellett nekem mutassa, és beteg lettem, úgy, hogy az Úr elém hozta azokat az időket, amikor fohászkodtam, Uram, könyörülj meg rajtam, ha úgy látod, hogy még van élet számomra, erősíts meg. Csodát tett velem az Úr, és ezt nem lenne szabad, soha elfelejtsem, nem akarom, de lelkem ellensége sokszor úgy megerősít abban, hogy jó, erős vagy, és bírod magad. De csak egy perc, egy pillanat, egy fú alatt, és oda van az erőségünk, az egészségünk és mindenünk. Én azért állok itt most a testvérek előtt, hogy erről a bukásomról tegyek bizonyságot, hogy nem szeretnék hűtlen lenni, mert tudom, hogy még az Úrnak terve van velem, még műtőbe kell menjek, és ne csak akkor legyek hűséges, ne csak akkor ragaszkodjak hozzá, hanem minden alkalommal, mert tudom, hogy olyan az életem, mint a fűszál, és egy igét is elolvasok, ami által leírtam egy kis költeményt. Mert minden test olyan, mint a fű, és az emberek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24 verse. A teljes írás Istentől illetett, és szól az ige évről évre. Hallgatja ezt Isten népe. Lágyul a szív, kemény marad, te döntöd el, csak te magad. Szép volt, jó volt, mondogatod, ma talán a szívig hatott. De jön a holnap, és azután, s mi marad meg a szívedben már? Telnek napok évről évre, egészségnek örvendezve. De egy napon, váratlanul, talán hangod is elhalkul. Mi marad meg évek során, a drága íge hallatán? Égi hang és trombita szól, e földön e hanghoz nem lesz hasonló. E földi fájdalom akkor véget ér, aratni fogod, amit vetettél. Sok jó tettekért, örök élet, hol nem változnak soha meg az évek. Amen.
most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Az elmúlt vasárnap már a teremtéssel foglalkoztunk. Megnéztük azt, hogy mit mond a Biblia a világnak az eredetéről, és ma pedig eljutottunk oda, hogy megnézzük, hogy mit mond a Biblia az embernek az eredetéről. Nagyon fontos, hogy mit gondolunk arról, hogy honnan származunk. A kezdetekről szóló beszámoló, a kezdetekről szóló hit, mondjam így, meggyőződés, nagyba befolyásolja azt, hogy hogyan él az ember. Milyen célja van, hogy érzi magát ebben a világban. Nem csoda, hogy, ahogy mondja az ige, már az ókorban voltak olyan emberek, akiket bolondnak nevez az írás, és azt mondja a bolondról, hogy úgy gondolja magában, hogy nincs Isten. És azért gondolja így a bolond magába, hogy nincs Isten, hogy ne kelljen számot adjon az Istennek. Ne kelljen az ő parancsolata szerint élje, hogy legyen szabad. Azonban ez a szabadság, amire az ember vágyik, zűrzavarrá válik az életébe, ürességgé, formálódik a szívébe, és nagy problémát okoz az emberek közötti kapcsolatban is, a társadalomban. Ezért testvéreim, figyeljünk oda, és fogadjuk el. Fogadjuk el, hogy Istentől származunk, hogy ő teremtett minket, és hódoljunk a mi mindenható és teremtő Istenünk előtt. Ez lenne a mai üzenet, hogy mi mindnyájan, akik az övéi vagyunk, hódoljunk előtte, és ne csak teremtményei legyünk, hanem Jézus Krisztus által megváltott emberek, megváltott gyermekei, akik szeretjük az Istent, akik felnézünk az Istenre, akik az ő parancsolata szerint akarunk élni. Ez a mai üzenet összefoglalva röviden, hogy tiszteljük a mi teremtőnket, és hódoljunk előtte. A teremtésről szóló beszámoló és az ezzel kapcsolatos kérdések nagyon szerteágazóak. Nem tudunk ezekkel minden foglalkozni, csak néhány dolgot, néhány gondolatot érinthetünk, ami számunkra lelki haszonnal, lelki táplálék lesz ezen a délutánon. Lehet, hogy legtöbben úgy vannak a jelenlévők közül, ahogy én is voltam, meg gyermekeink is voltak, hogy amikor az iskolába kerültek és hallottak arról, hogy hogy jött létre a világ, meg hogy az ember majomból származik, akkor azt mondták, hogy ez butaság. Hát nem tudták megmagyarázni, nem tudtunk ellentmondani ezeknek az állításoknak, azonban a legtöbb gyerek, a legtöbb ember, akik józanul gondolkoznak, azt mondják erre azoknak, akik azt mondják, hogy a majomból származunk, hogy én nem, lehet, hogy te. De ezzel nincs megoldva a kérdés. Hisz azt látjuk, hogy az emberek gondolkozása nagyon át van hatva azzal, hogy ne higgyenek az Istenben, és hogy az úgynevezett tudományos felfogást, a tudományos álláspontot elfogadják, hogy az ember magától jött létre. Hogy úgy alakultak a természetbe, az anyagba, a megteremtett élettelen világban van olyan erő, van olyan féle valami, amit, hogyha egy kicsit rendeznek, ha valami erő közbe jön, akkor ez az élettelen dolog előhozza az életet. Ezzel szembe pedig azt hisszük, és azt valljuk, hogy az ember, akár csak a nem élő világ, a kozmosz, az Istennek az alkotása. Valljuk meg azt, hogy ő teremtett minket, és nem mi magunk. És dicsérjük a mi Istenünket, és hódolunk a mi megtartó és teremtő Istenünk előtt. Testvéreim, az, hogy Isten alkotott minket, ez rámutat arra a léti vagy egzisztenciális függőségre, hogy mi Istentől függünk. Az ember épp ezért tagadja az Isten létezését, és talál ki olyan dolgokat, olyan mitoszokat, amire ráteszi a tudományos bélyeget is, hogy hát magunktól jöttünk létre, vagy véletlenül jöttünk létre, vagy fejlődés által jöttünk létre, azért, hogy ne kelljen Istenben higgyen. Több évvel ezelőtt hallottam egy beszélgetést, egy szerzőt kérdeztek a rádióba, egy külföldi rádióba, hogy mutassa be a könyvét, amit az evolúcióról írt. És hallgattam, egy fél óráig beszéltek a könyvről, és amikor vége fele volt, az adásból még volt, vagy egy perc, vagy másfél perc, rákérdez a riporter az illetőre, hogy hát mi lenne mégis, hogyha a teremtés által jött volna létre a világ, és hogyha az embert valaki teremtette volna. Azért ezzel nem foglalkozhatunk, mert ha nem fogadjuk el az evolúciót, akkor nincs más, csak hogy Istenbe kell higgyünk. Hát ebben igaza van. Csak ő fenntartotta azt a gondolatot, ezt a tanítást, hogy evolúció által jött az ember létre, csak hogy ne kelljen higgyen az Istenben. Pedig milyen kár, testvérei. Az ember nem véletlenül állt elő, és az Isten teremtette, És ahogy le van itt írva az igében, hogy Isten mikor megformálta az embert, akkor az ő testét a föld porából állította elő, és ahhoz, hogy ember legyen, ahhoz, hogy élő lélek legyen, ahhoz, hogy mi legyünk, hogy az ember legyen, az ő leheletével hozta ezt létre. Mert az embernek van egy fizikai oldala, és van egy nem fizikai oldala. Isten így teremtett bennünket, mi nem vagyunk olyanok, mint a kövek, meg a hegyek, meg a fák, meg az erdők, meg a virágok, és nem is vagyunk olyanok, mint az állatok, mert az Isten az embernek adott az ő leheletével adott lelket, és ezáltal mi egy örökkévaló emberek lettünk, örökkévaló lények lettünk. Ezt azért érdemes megjegyezni, testvéreim, mert azok, akik ezt tudják, nem élhetnek úgy, mint akik csak földi dimenzióba léteznek. Nem elég nekünk, csak hogy a fizikai szükségleteinket beteljesítsük. Hogy együnk, hogy ígyunk, hogy legyen kényelmes otthonunk, hogy legyünk biztonságban, hogy jól érezzük magunkat. Nem elég ennyi. És azt látjuk, hogy mivel a mai ember nem hisz az Istenbe, és nem hiszi azt, hogy Isten alkotta meg az embert, ezért az ő világa beszűkült, és maradt csak ez az anyagi, ez a földi, hogy jól éljünk, hogy biztonságban legyünk, hogy legyen pénzünk, hogy legyen házunk, hogy legyenek meg azok a termékek, amiket ma az ember a technikával elő tud állítani, és akkor jól vagyunk, akkor jól élünk. Erre azt mondhatnánk, szegény gazdagok. Mert az ember lelke, az ember élete nem csak az anyagiakból áll. Mint ahogy mondta az Úr Jézus a bolond, gazdag embernek, akinek sokat termett a földje, ha elkérik az éjszaka a te lelkedet, akkor mi lesz? És testvéreim, akik itt vagyunk ezen a délutánon, ahelyett, hogy most nagyon belemerülnénk a tudományos vitákba az ember keletkezésével kapcsolatosan, jegyezzük ezt meg. Ha egyáltalán hiszed azt, és hisszük azt, hogy az embert Isten alkotta, és úgy, ahogy az le van írva a Bibliába, hogy a föld porából alkotta meg a testünket is, és az ő leheletét adta a mi lényünkben, akkor törődj nem csak a testeddel, hanem a lelkeddel is. És a lelkeddel törődni azt jelenti, hogy az Istent keresed. Ma sok ember úgy gondolja, hogy a lelkével törődni azt jelenti, hogy kultúrtermékeket fogyaszt. Az lelkünket Isten táplálja. A lelkünk az Isten felé vágyakozik. Az a mennyországba, az Isten világához kapcsol bennünket, és ezzel törődni azt jelenti, hogy úgy, ahogy az ige beszél arról, hogy hogyan lehet Istennel kapcsolatba kerülni, hogyan lehet igazán boldog lenni, hogyan lehet életre kelni lelkileg, azt az utat kell járni. A megtérésnek, az újjászületésnek és a szentségnek az útját. Testvéreim, az evolúcióról csak néhány gondolatba szeretnék szólni, ugyanis van ez a tanítás, amit úgy mondanak, hogy tudományos bizonyíték, vagy tudományos elmélet, ami valójában csak egy feltételezés, és ezt kellene bebizonyítani, hogy így van. De ezt nem sikerül bebizonyítani. Jó lenne, ha azok, akik értelmesebbek, és értékelik, és szeretik ezeket a dolgokat, hogy utána olvassanak azért, hogy a hitükben még jobban meglegyenek győződve. És azért, hogy tudjanak beszélgetni azokkal az embertársainkkal, akiket megmérgezett ez a tanítás. Én nem fogok ebben részletesen belemenni, hisz nem igehirdetés témája ez a dolog, de van néhány megjegyzés, ami világosan mutatja az egyszerűen, de logikusan gondolkozó ember számára, hogy az, hogy az élettelen anyagból kialakuljanak az állatok, meg a növények, és végül az ember, ez lehetetlen és elképzelhetetlen. Az egyik ellenvetés, vagy az egyik gondolat az, hogy szerves anyag nem állhat elő szervetlenből. vagyis a szerves anyag az, ami az életnek az alapanyagát képezi, ez nem tud előállni csak úgy magától a szervetlenből. Valami kell történjen. A mi világunkban nagyon sok szerves anyag van, de ez mind azért van, mert vannak élőlények, és az élőlények részét képezik a szerves anyagok. Ha elmegyünk egy olyan világba, egy olyan bolygóra, ahol nincsen élet, ott nem találunk szerves anyagokat. Viszont azt mondják az evolucionisták, hogy egyszer csak a szervetlenből szerves anyag állt elő. Aztán élet nem állhat elő élettelenből. Még ha meg is történne az, hogy valamilyen hatásra szervetlenből szerves anyag álljon elő, attól még nagyon messze vagyunk, hogy abból egy élő anyag, egy élő lény jöjjön elő. Egy állat, vagy egy növény, vagy nem mondjam az ember. Egy olyan nagy ugrás lenne, ami elképzelhetetlen és bebizonyíthatatlan ebben a világban, bármennyire is hirdetik ezt a dolgot. Az evolúció azt mondja, hogy az egyszerű sejtből állott elő a többi élőlény, a növények is és az állatok is, és egy hosszú folyamat indult el, amikor az egyik élőlényből valami átalakult, és lett egy másik élőlény, és egy másik, ahogy fejlődött évmilliókon keresztül, ahogy fejlődtek az élőlények. Ha ez így lenne, akkor lennének olyan élőlények, amelyek két általunk ismert fajta élőlény között lennének. Ugrás nélkül, azt mondják, nem ugrott, hanem kialakult. És akkor például, hogy mondjak egy ilyen egyszerű dolgot, hogy hát mondjuk van a kutya és van a macska, és akkor hát találnánk olyat is, ami se nem kutya, se nem macska, hanem valahogy közte van. De ilyen nincsen. Nem találnak olyan kövületeket, olyan bizonyítékokat, amelyek rámutatnának, hogy az élőlény osztályok és nemek között valami más lenne, átmeneti lények. Nincsenek. Aztán gondoljunk csak arra, hogy az embernek van erkölcsi érzése és van öntudata. Ha az evolúciót az a törvény irányítja, hogy az erősebb mindig kiüti és megöli a gyengébbet, akkor hogy lehet az, hogy az ember szívébe érzi azt, hogy a gyengéket védeni kell? Hogy a gyermekeket védeni kell, hogy a szegényeket védeni kell, hogy a nőket védeni kell, és az erős az nem teheti meg, hogy elnyomja azt, ami gyengébb, azt, ami alatta van. Az emberben mélyen benne van ez az érzés, és amikor megölnek egy gyereket például, akkor az egész világ fel van háborodva az erkölcsi érzéke miatt, hogy lehet ilyet tenni. Amikor a szegényeket nyomorgatják, amikor megbántanak valakit, aki fogyatékos, és megöllik, vagy háttérbe szorítják, hátrányba helyezik, akkor azt mondják, ez igazságtalan. Honnan van ez az erkölcsi érzés, ha évmilliókon keresztül benne volt a vérünkben, hogy tapossuk le a gyengébet, és akkor így fejlődjön ki a világ, és így fejlődjenek az élőlények. Aztán még van egy dolog, honnan van a lélek, és honnan van az öntudat? Akármennyi anyagunk lenne, és akár milyen erőkkel tennénk, és alakítanánk, abból soha nem lenne, nem csak, hogy élet nem lenne, hanem nem lenne lélek. Nem lenne öntudat. Nem lenne öntudat, világkép, a világról alkotott felfogás. Honnan alakulna ki? Ha csak csillagpor vagyunk, akkor honnan ez? Hát onnan, hogy nem fejlődés által, nem magunkat teremtettük, hanem Isten teremtett bennünket. Ő alkotott minket. Az övé vagyunk, az ő legelőjének nyája vagyunk. És ezért Mikor ezt valljuk és hisszük, testvéreim, hogy Isten alkotott bennünket, ismerjük el, hogy tőle függünk, ő tervezett meg bennünket, és úgy működünk jól, ahogy a mi alkotónk megtervezett bennünket. És ha vannak itt olyanok, akik ma délután, vagy az életükben úgy vannak, hogy kiugrottak az Isten tervéből, és nem vették figyelembe azt, hogy létezik az Isten. Lehet, hogy csak az eszükben van egy gondolat, hogy hát csak lehetünk valahonnan, csak Isten teremtett bennünket. De ha nem adták oda az életüket, ha nincsen harmóniában az életük azzal, amit Isten akar az emberrel, akkor ezen a délutánon jöjjenek az Úrhoz, és béküljenek meg vele, és éljenek úgy, ahogy az Alkotó akarja, és ahogy az Alkotó megtervezett bennünket. A második gondolat, amit szeretnék az első emberpárral kapcsolatban kiemelni, az a csodálatos gondolat, hogy Isten az ő képére és az ő hasonlatosságára teremtett bennünket. Ahogy mondja az új fordítás, hogy az ő képmására és hozzá hasonlóvá. Milyen nagy megtiszteltetés az ember számára, hogy Istenhez hasonlóvá teremtetett. Semmi és senki nem teremtetett Istenhez hasonlóvá. Istennek a képmására. Először is álljunk meg annál a gondolatnál, hogy teremtmények vagyunk. Hát ha Isten teremtett, akkor azok vagyunk. Igaz, milyen egyértelmű? De az ördög bejön, a világba, bejött a világba és az emberek gondolkozásába, és azt sugja az embernek most is, mint amit sugott Évának a kertbe. Mégpedig a kísértés az volt, hogy egyél, ne egyél, de ha eszel, milyen leszel? Isten leszel. Olyan leszel, mint az Isten, jónak és gonosznak tudója. És ezzel csapja be az ördög az embert, hogy ne csak arra gondoljon, vagy arra ne is gondoljon, hogy teremtmény, de ha már gondol arra, akkor gondolja arra, hogy ő is Isten. Nos, maga ez a szó, hogy teremtmény, vagy teremtés, azt jelenti, hogy Isten létrehoz valamit, ami nem létezett, de amit létrehoz, az nem egyenlő önmagával, az nem ő, az valami más. Istentől függ az, amit létrehozott, ő tartja fenn, ahogy mondja az a Kolossei levélben az Úr Jézusról, hogy az ő hatalmas szavával tartja össze az egész mindenséget, mert ő azt mondja, hogy tartsanak össze, hogy álljanak össze az atomok, álljanak össze a molekulák, ő mondja ezt, és ő tartja fenn a bolygókat, a csillagokat, és minden égitesteket az ő hatalma szavával. De amit Isten létrehozott, az nem ő. Az valami más. Ma pedig nagyon sok ilyen gondolat van, mivel ugye az ember gyógyíthatatlanul vallásos, ha már nem lehet Isten létét tagadni, a transzcendenst, a túlvilágot, az istenséget, a mennyei lényeket, meg az ördögöket, ha nem lehet tagadni, akkor jön a sátán és besugja a fülébe az embernek, te is Isten vagy. És ez mindenféle elméletekben benne van. Azért mondom ezt, testvéreim, hogy gondolkozzunk és vigyázzunk, mert vannak ilyen gyógyító elméletek, és ilyen transzcendentális elmélkedések, és mindenféle gondolkozások, és relaxációs gyakorlatok, és különböző filozófiák, amelyek azt mondják valójában, hogy te Isten vagy. És ha meditálsz, akkor tudsz egyesülni az Istenséggel. Felfedezed önmagad, felfedezed az isteni energiákat, amelyek benned vannak, és összekapcsolódsz a világgal. Az, hogy Isten képmására teremtett bennünket, az azt jelenti, hogy mi hasonlítunk rá, de mi nem vagyunk azok. Soha, még az örökké valóságban sem leszünk Isten. Hanem a képmás olyan, mint valami lenyomat. Régen el tudjuk képzelni, ha nem is gyakoroltuk ezt, voltak ezek a pecsétgyűrűk, amikor lepecsételték a levelet, akkor a feladó, a kezén volt a gyűrű, megolvasztotta a viaszt, és a gyűrűvel rányomta a kezét a viaszra. És az az alak, ami a gyűrű volt, legtöbbször a címer, vagy valamilyen felirat, rákerült arra a pecsétre. Na most, ha ott van a kép, mert az, ugyanaz a szó van használva a Bibliába, erre a lenyomatra és arra, hogy Isten képére vagyunk teremtve, az a lenyomat az nem abból az anyagból van, mint a gyűrűnek az anyaga. Attól még lehet kép, hogy nem gyűrű. Attól még lehetünk Istenhez hasonlók, és az ő képmására teremtettek, ha nem vagyunk Isten. Mit jelent ez? Testvéreim, azt jelenti, hogy az embernek halhatatlan lelke van, mint Istennek. Mint Isten. Hogyha mi egyszer létrejöttünk a születésünk által, akkor örökké fogunk élni. A kérdés csak az, hogy hol, és hogyan, és kivel. Az, hogy Isten képére lettünk teremtve, és hozzá hasonlóvá, az azt jelenti, hogy van értelmünk. És ezzel az értelemmel, ahogy Isten is érti ezt a világot, amit megteremtett, ezzel az értelmünkkel meg tudjuk ragadni ezt a világot, és le tudjuk írni, és értelmesnek találjuk. A bennünk lévő értelem, és az Istenben lévő értelem, és az az értelem, amivel az a világ meg volt alkotva, az rezonál egymással. Egy állat nem tudja, a legintelligens állat sem tudja megérteni a világot. Néhány dolgot ösztönből megtanul, vagy ha megtanítják nekik a gondviselőik, a gondozóik, valamit tudnak az állatok is, de az, hogy megértsék a világot, és gondolkozzanak fölötte, és a matematika segítségével, képlettel leírják ezt a világot, ezt nem tudja. És az embernek van öntudata, tudja, hogy kicsoda. Ezért ezt jelenti, hogy Isten képére vagyunk teremtve. És egy másik dolog az, hogy képesek vagyunk kapcsolatra. És ez a kapcsolat úgy Isten felé irányul, mint az emberek felé. Amikor azt mondja itt az ige, hogy az ő megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őket, mi következik utána? Férfivá és nővé teremtette őket. Hogy az ember valaki olyan legyen, hogy legyen férfi és legyen nő, és ez a férfi és ez a nő egy szoros kapcsolatba éljen egymással. Hasonlítunk abba az Istenhez, hogy kell legyen társunk, kell legyenek valakik, akivel közösségben vagyunk. És Isten úgy teremtett minket, hogy egy embernek legalább legyen egy olyan mély társa, egy olyan mélyreható kapcsolattal rendelkező társa, aki az ő felesége vagy férje legyen. Hát ebben is hasonlítunk az Istenhez. Igen, mert Isten is közösségbe él, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szoros, személyes közösségbe élnek egymással. Ez az Istennek a léte, a létformája, és minket is úgy teremtett. És ez a kapcsolat, ez nem csak azért van, hogy az élelmet szerezzük meg, vagy hogy szaporodjunk, mint az állatok, közösen, hanem azért, hogy társai legyünk egymásnak. De ugyanakkor abba is hasonlítunk Istenhez, hogy olyan személyek vagyunk, akik tudunk hozzá kapcsolódni. Mert az ő képére és hasonlatosságára teremtett minket az Isten. Következik újra a következtetés. Ha Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket az Isten, akkor kapcsolódjunk hozzá. Ez a hasonlóság a bűnnel meggyengült, megromlott, nem tökéletes. Egy összetört kép más ez már, de még mindig lehet látni rajta az Istennek a dicsőségét, és Isten az, aki a bennünk lévő képmást helyre tudja állítani. Azt mondja az ige, hogy az Úr Jézusba való hit által, amikor hiszünk benne és elindulunk a megszentelődés útján, akkor az a Krisztus, aki adta nekünk ezt az új embert, a lelkünknek az új minőségét, formálja és alakítja a mi lényünket az ő képére és hasonlatosságára. Alakul vissza a kép más. Akkor vagy teljes ember, testvérem, hallgatom, barátom, hogyha visszaáll benned ez a képmás, amit a bűn elrontott, tönkretett. És akkor vagy igazán ember, hogyha felveszed a kapcsolatot az Istennel. És tudjuk mi mindnyájan, hogy ez a kapcsolatfelvétel hol kezdődik? Ott, hogy bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, mert vétkeztem. Most megtérek az én pásztoromhoz, az én lelkemnek pásztorához és felvigyázójához. Jövök hozzád, jövök haza. És itt indul ez a folyamat, hogy te és én, és mi mindnyájan, akik Isten képére lettünk teremtve, visszakerüljünk abba az állapotba, amiben Isten megteremtett bennünket. Utoljára, harmadik gondolatként szeretném azt is megemlíteni, testvéreim, hogy ebből a történetből, ahogy Isten igéje leírja nekünk, hogy hogyan teremtette Isten az embert, kiderül az, hogy minket uralomra teremtett. És ahogy az elsőben, amikor Isten alkotott, ha arra gondolunk, ez a mi függőségünk, hogy Isten képére formált bennünket, az Úr, ez mutatja mi értékünket. Az, hogy uralomra teremtettünk, ez mutatja azt, hogy hogyan kell működnünk. Mi jó az embernek. És itt le van írva az, hogy az embernek uralkodnia kell a világ fölött, a teremtettség fölött. Ez az uralkodás, ez nem egy rossz indulat uralkodás. Most, ahogy látjuk az embert, a természet fölött uralkodni, hát vannak jó vonások is, de látunk nagyon sok rossz vonást is. Ha csak nem megyünk messze, csak elmegyünk a Kárpátokba, akkor látjuk, hogy milyen sok hegyoldal kopasz le van tarolva, mert az ember levágta a fákat. Ha kimegyünk a patakpartra, látjuk, mennyi szennyeződés van. Ez a sok plasztik, ami kényelmünket okozza, hogy rontja meg a világot. Halljuk a hírekbe. A levegőt, minden. Sok mindent lehetne mondani, nem célom nekem, csak azt mondom, hogy az ember nem uralkodik jól. Kizsákmányolja, elnyomja a világot, pedig az embernek uralkodnia kellene fölötte, vigyáznia kellene rá. És ez abban áll, hogy először megismeri. Megismeri, hogy működik ez a világ. És annyi mindent megismert már az ember, és annyi minden van még, amit ebben a világban meg kell ismerni, hogy az Isten megteremtette nekünk, és a rendelkezésünkre bocsátotta. És ha hívő emberként közeledünk ehhez a világhoz, és ismerjük meg, akkor hálát adunk, és magasztaljuk az Istent, hogy milyen szép, és milyen csodálatos, és milyen nagyszerű a mi teremtőnk. Legyen áldva az ő neve. Örökkön örökké. Amen. Az embernek uralkodnia kell a világon, megismerni, irányítani, őrizni ezt a világot. És van itt egy másik dolog, mégpedig az, hogy Isten bevonja az embert az ő teremtő munkájába, hogy utódokat hozzon létre. Csodálatos az, amit Isten eltervezett. Ő megteremthetett volna sok embert egyszerre. Ahogy a föld füvet hajtott, és megszámlálhatatlan fűszál van ezen a földön, azt mondta Isten, hogy legyen fű, kinőtt a fű. Nem csak egy szál nőtt ki. De amikor az embert megteremtette, akkor teremtett egy emberpárt. Egy férfit és egy nőt. És azt mondja, folytassátok ti. És így elszaporodtak az emberek. Azt mondja, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ó, a hívő ember tudja és érti valamelyest, ráérez arra a misztériumra, hogy mit jelent az, amikor egy házasságban egy férfi és egy nő találkozik, és amikor előjön az új ember rajtuk keresztül, hogy az milyen csodálatos és milyen szinte extatikus élmény, úgy a férfinak, mint a nőnek. Mert Isten az ő kegyelméből bevont bennünket, és azt mondja, uralkodjatok a földet. Aztán ez azt jelenti, hogy nekünk dolgozni kell. Megismerni, irányítani, őrizni a földet, alkotni ezen a földön, és ez adja meg a munkának az örömét. Hogy az ember akkor érzi jól magát, hogyha dolgozik, hogyha kreál, hogyha alkot. Mert úgy vagyunk megteremtve. Istentől függünk, az Isten által való teremtettség miatt értékünk van, és adott nekünk munkát, feladatot, hogy végezzünk ezen a földön, hogy dolgozzunk, és hozzunk létre, úgy, ahogy az Isten, mint alkotó, hozzunk létre mi is dolgokat ezen a földön. Testvéreim, mindnyájan tudjuk, hogy bejött a bűn, hogy ezt elrontsa, de viszont az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáját rontsa le. És mi hisszük. Mi nem csak azt hisszük, hogy Isten, ami teremtünk és alkotunk, hanem azt is tudjuk, hogy ő, ami újraalkotunk is. Ő az, aki újjászüli az életünket. Ő az, aki megvált bennünket. Ezért magasztaljuk és áldjuk őt. És legyen úgy, testvéreim, hogy ezen a délutánon, ezen az estén, hódoljunk mindnyájan, ami megalkotunk előtt. És mondjuk, Uram, úgy fogok élni, hogy te akarod, ahogy te megteremtettél. Itt van a használati utasítás, itt van a működési szabályzat leírva, kijelentve a mi számunkra. És hogy ez menjen, hogy ez sikerüljön, ezért jövök és kérem, hogy bocsáss meg az Úr Jézus Krisztus által, az ő áldozata által, tegyél engem új emberré, új teremtésé, hogy a régi múljon el, és minden újjá legyen. Tegyük ezt meg ezen a délutánon. Amen. Imádkozzunk. Imádkozzunk lélekben, és hozzuk az életünket, és hódoljunk a mi teremtő Istenünk előtt. Köszönjük meg, hogy olyan csodálatosan megkülönböztetett bennünket, hogy olyan csodálatosan alkotott, hogy ismer bennünket, hogy fenntartja ezt a világot a számunkra, és mondjuk el, hogy őt fogjuk szolgálni, őt fogjuk követni, neki fogunk engedelmeskedni. És ezzel is dicsőítjük és magasztaljuk őt. És aki úgy érzi, hogy szüksége van bocsánatra, az jöjjön és kérjen, térjen meg, kérje, hogy Isten lelke újítsa meg őt, hogy az ő új embere is alakuljon Jézus Krisztus képére.
Thank you.
Áldunk és dicsétünk, Úr Jézus, és csodáljuk a te nagy szeretetedet. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy te megteremtettél bennünket. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy magadhoz hasonlóvá teremtettél. Bocsáss meg, amikor mi engedetlenek vagyunk. Bocsáss meg, hogy volt, amikor nem akartunk belesimulni a te tervedbe, amikor azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a valakik, amikor nem akartuk azt engedni, hogy te beleszólj életünkbe. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy jöjj és cselekedj életünkben. Kérlek, hogy formálj bennünket, hogy legyünk igazán a te hasonlatosságod, hadd tudjunk visszatükrözni téged az emberek felé, hogy mások is jöhessenek hozzád, hogy magukra ismerjenek, hogy tőled kérjék a kegyelmet, hogy ők is hasonlítsanak te rád. Kérlek, tégy bennünket ilyen gyermekeiddél. Áld meg, kérlek, így számunkra az elkövetkezendő hetet is. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen.